Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istenünknek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi Urunk Jézus Krisztusunkkal való élő közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az szól hozzánk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelének harmadik részéből, a 14. verssel kezdődően a rész végéig, majd a negyedik résznek első 6 verséből. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségétől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenved el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Kedves testvérek, hallottuk a mi Urunk Jézus Krisztusunknak igéjét, azért, hogy építeni tudja Isten a mi lelkünket az ő igéjei szent lelke által lelki módon. Gyertek, csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, legyen neked dicsőség, hálaadás és tisztesség megtartó kegyelmedért, amelyel az elmúlt hét napjaiban is hordoztál és megőriztél, megtartottál minket. És köszönjük neked, Urunk, hogy olyan vágyat ébresztettél a mi szíveinkbe, hogy az időjárás ellenére is ott lehetünk, ahol te vagy, ahol a te igét hirdettetik. Magasztalunk téged, Urunk, azért, hogy olyan igét készítettél el a mai napon is számunkra, amely élő és ható, amely cselekvő szó. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy nem hiába jöttünk te eléd, és nem hiába várjuk a te igédet, mert te magad is jössz, te magad is érkezel az Isten tisztelet perceiben, és szeretnél egészen közel jutni a mi legbensőbb emberünkig, a mi lelkünkig. Jöjj, Urunk, egészen közel, és segíts nekünk megnyílnunk te előtted, hogy egészen eljuthassunk az élő Krisztus felismeréséig. Így kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg az ige hirdetőjét, és könyörgünk, hogy áld meg bennünket is, mint az ige hallgatóit, befogadóit, hogy a te igéd által élő reménységünk lehessen Jézus Krisztusban. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, légy közöttünk és áld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Kedves testvérek, Isten igét a zsidókhoz írt levélből olvasom, a zsidókhoz írt levél 4. részéből a 12. és a 13. verseket. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvalóvá nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Amen. Kedves testvérek, nemrégiben egy Amerikát megjárt lelki pásztortól hallottam, hogy az ottani gyülekezetekből, és nem csak népegyházakból, hanem komolyabb nagy gyülekezetekből is, tömegesen mennek el a fiatal felnőttek. Fiatal felnőttek alatt most a 30 és azon túli fiatalokat értem. A tinédzser gyülekezetek száma növekszik egyelőre, de érdekes módon ez a réteg, ez a generáció hátat kezd fordítani az ottani gyülekezeteknek, egyházaknak. Azt mondják, hogy azért, mert hiteltelennek tartják az egészet. Látták a szüleik életét, és azt mondják, hogy náluk sem működött. Aztán látják a saját életüket, és azt mondják, hogy nálunk sem nagyon működik. Nincs ebben akkora erő, és nincs ebben akkora lehetőség, ami átütné a hétköznapok szokását, a közüzlést. Nem nagyon változik ettől az élet. Amit tehetnek, az az, hogy nem fetszolnak bele több erőt és energiát, hanem elmennek a gyülekezetekből. És úgy elgondoltam azt, hogy melyik generáció ez, amelyik éppen onnan elvándorol. Ez az a generáció, amelyik nagyon jó hangulatú, dicsőítő koncerteken szocializálódott ezekben a gyülekezetekben. Ez az a generáció, amelyiknek az önbizalmára nagyon nagy hangsúlyt fektettek. Komolyan építették ezeknek az embereknek az önbizalmát gyerekkoruktól kezdve. Az nem baj, ha van. Aztán ez az a generáció, amelyiknek mindent megtettek a személyiség fejlesztéséért. Amerika az a hely, amelyik nagyon ügyesen kiaknázza a pszichológusainak és a szociológusainak az eredményeit. Ha ők jutnak valamire, akkor ők azonnal beépítik ezeket a társadalmi élet különböző szintjeibe. Ez az a generáció, amelyik nagyon sok pszichoprédikációt hallott. Pszichoprédikáció alatt értem azokat a prédikációkat, amik nem mondanak többet és más, csak annyit, amennyit a pszichológusok is igazolnak. Ami azon túli tartomány, az már esetleg kényelmetlen lehet, maradjunk csak a biztonságos vizeken, amit világi tudósok is igazolni tudnak, ami mellé eredményeket tudnak állítani, mi is csak addig menjünk el. Nos, ők mennek el most tömegesen ezekből a gyülekezetekből. Vajon mi történhetett? Miért van az, hogy nem érzik a hétköznapokban ennek az egésznek az erejét? Mit taníthattak nekik? És mit nem tanítottak nekik? Nem csak én mondom, hanem azt gondolom olyanok, akik ennek utána jártak jobban, azt mondják, hogy nem mondták meg nekik, hogy a bűn az bűn. És nevezhetem azt másképpen is, de bűnként működik. A mechanizmusa az a bűn mechanizmusa. Mondhatom az oroszlán kölyköt egy dagadházi macskának, de attól az oroszlán. Kezelhetem annak, de ő attól a saját természete szerint fog viselkedni, és a saját természete szerint él. Nem mondták meg nekik, hogy Jézus Krisztussal járni az totális vállalást jelent. Azt nem lehet csak úgy óvatosan. Azt nem lehet félig meddig. Az a történet jutott eszembe, amikor egy aggódó anyuka, a pilóta fiának, aki a végső vizsgát letette, azt mondta, hogy édesfiam, innentől kezdve csak lassan és alacsonyan. Hát ez az, amit nem lehet. Jézus Krisztussal járni se lehet lassan és alacsonyan, csak úgy óvatosan. Eszembe jutott egy barátom, egy kollégám és ő, és egyszer együtt táboroztattunk a Tiszatónál gyerekeket. És hát Robi nem volt az, aki nagyon szerette a vizet, de vágyott egy kicsit azért, meg nagyon jó idő volt, és van róla egy fényképen, amikor áll a tó szélén, olyan térdig érő vízben, gatyában, reszket a hidegtől, a hidegvíztől, cigaretta a kezében. Amikor próbálta ötőzni valahogy a nedveset, a szárazzal, a meleget, a hideggel, a cigarettázást, az úszással, de így egyik se igazán ment. Ez se lehet így. Vagy olyan, mint az ejtőernyőzést a második emeletről próbálnám ki. Onnan is le lehet ugrani, és talán életben is maradnék. De a szabad esés örömét, annak az örömét, hogy megtart 1000 méter magasságban is az ernyő, a látványt, amit onnan láthatok, azt nem lehet óvatos második emeleti ugrásokból kipróbálni. Jézus Krisztus igénye, királyi igénye, totális igény. Csak ha beleteszem, amit bele kell, akkor tapasztalhatom meg annak a hozadékát is. Egy szakadék fölött több kis lépéssel nem lehet átmenni. Késdobáló számban az elég jó, az nem elég jó. Ugye értjük, hogy Jézus Krisztus igénye, totális igény. Hogy itt a tulajdonjogot kell átadni az életünk fölött, nem kevesebbet, ezt nem mondták el nekik. Hogy itt gazdát cserél az életünk, hogy itt tulajdonosváltás történik, hogy itt Jézus Krisztus privatizál, ha szabad ezt a csúnya szót mondani, és most tessenek jól érteni. Ezt nem mondták el nekik. Talán elmondták azt, hogy Jézus Krisztus szeret téged. Biztos, hogy elmondták, ebben az amerikaiak nagyon jók. És ez igaz. Elmondták nekik azt is, hogy annyira szeret, hogy meghalt érted. És ez is igaz. De még mindig csak a fele az evangéliumnak. A másik fele az, hogy feltámadott, hogy élhessen benned. Feltámadt, mert élni akar benned. Ez így együtt igaz. És amikor bejelenti az ő király igényét, és élni szeretne benned, akkor kell a te szándéknyilatkozatod, hogy te ezt akarod vagy sem. Lehet, hogy igyekeztek megkímélni őket ezektől a szoros kérdésektől, vagy a döntéshelyzettől, de így aztán nem lett belőlük semmi. Csak sodródtak, de az élet valós helyzeteiben ugyanúgy jártak el, ugyanúgy viselkedtek, mint azok, akik nem hittek Jézus Krisztusban. Olyan fontos, testvérek, hogy az igazi és a teljes evangéliumot hallják azok, akiknek Isten beszéde hirdettetik, mert arra tudnak megtérni, és azzal együtt tudnak újjászületni, asszül, teherbíró, járóképes, egészséges újszülötteket lélekben, akik aztán képesek Jézus Krisztus követni, és ennek minden hozadékát is megtapasztalni. Hogyha Keresztelő János egyszerű igehirdetésére tetszenek gondolni, aki az Úr Jézust bevezette, ha tetszik, egy mondatban benne volt minden, ami a lényege Jézus Krisztus küldetésének. Azt mondta, hogy elközelített hozzátok Isten országa, térjetek meg. Elmondott mindent. János kirakott egy térképet, és azt mondta, hogy új ország van, emberek. Mint ha fölrajzolták volna. És vannak határok. És ha akarsz, ezen átléphetsz. De át kell lépned, ha akarsz. A szándékodat mellé kell tenni. Csak úgy sodródni a továbbiakban nem elég. Térjetek meg, mert elközelített Istennek az országa. Testvérek, az az érzésem, hogy azok oda át sokan abból a fajta olcsó kereszténységből kaptak, ami nem kerül semmibe neked. Hány cukorral parancsolod? Mondta valaki, ez az a fajta kereszténység. Ami nélkülözi a nagyobb próbákat, a nagyobb döntéshelyzeteket, de ugyanakkor erőtlen és üres, olyan, mint a megízetlenült só, az Úr Jézus beszél erről, nem jó semmire, és az emberek kidobják. És ami még érdekes volt ebben a beszámolóban, hogy most látszik meg, hogy mit rontottak el 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. És nekünk ezért fontos a mai gyülekezetének, hogy most mit csinálunk, és mit kezdünk az evangélium hirdetéssel, és hogy milyen evangéliumot hirdetünk, mert az nem most, hanem majd 10 vagy 20 év múlva látszik meg. Abban, ami majd itt lesz, ebben a gyülekezetben, a mi egyházunkban és általában a kereszténység történetében. Csalódtak ezek a fiatalok, azt mondják, Istenben. Nem gondolom, hogy Istenben csalódtak, inkább abban az Isten képben, amit maguknak összeállítottak. Valószínűleg nem ismerték az írásokat igazán, olyas valamiket gondoltak Istenről, amit ő soha nem mondott magáról. Olyas valamiket hittek róla, vagy feltételeztek róla, amiket ő soha nem állított magáról. Milyen evangélium hirdettetik a gyülekezetekben? Milyen evangéliummal táplálkoztok ti, testvérek? Milyen evangéliumot mondtunk tovább a gyerekeinknek, vagy akár ott a szomszédos intézményben? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Lájtosat? Ami mindenkinek jó, ami senkit se sért? Amitől még elcsordogál az élet? Hogy ma mit mondunk, azon a gyerekeink, az utánunk jövő nemzedékeknek az örök élete múlhat. És hogy mennyire fontos ez, testvérek, ezt nem én találom most föl, és sem ez a beszámoló Amerikáról, hanem ha elolvassuk a 2. Timóteusi levelet, akkor ott látjuk, hogy mennyire fontos, hogy milyen evangéliumot kapnak a hallgatók. A 2. Timóteusi levél Pál apostolnak a hagyatéka, az öröksége, ha tetszik, a végrendelete. Pál körülnéz a munkatársak között, és kiválasztja Timóteust. Nem biztos, hogy mindenki őt választaná. Nagyon szerény, nagyon szolid, mondhatnám bátortalan és félénk. A neki íródott levelet így is kezdi Pál, hogy Timóteus, nem a félelemnek a lelkét kaptuk az Istentől, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. És aztán elkezdi neki átadni az ő hagyatékát, örökségét, és testvérek, ha elolvassátok, akkor azt látjátok, hogy végig az igéről van benne szó. Végig arról van szó, hogy következetesen meg kell maradni a teljes evangélium mellett. Az egész 2. Timóteus levél e körül forog. Emlékezzél, hogy te hogy tanultad. Emlékezzél azoknak az életére, akiktől vetted. Emlékezzél, hogy azok hitelesek voltak. A rád bízott drága kincset őrizd meg, mondja Pál apostol, drága kincsnek nevezi. Azt mondja, hogy ezek egészséges beszédek, amik egészséges újszülötteket szülnek majd. Azt mondja, hogy vigyázz, mert nagyon sok tévtanítás tüzében és mellékvágánya között kell majd ezt képviselned. Mert lesznek idők, amikor az emberek az egészséges tanítást el nem szenvedhetik, így olvasta a kolléganő a lekcióban, hanem a mesékhez odafordítják a fülüket. Testvérek, ha időként rákapcsoltok az EZO TV-re, meg egyéb ilyen csatornákra, hát elképesztő szünet nélkül jönnek a telefonok. És mindegy, hogy kártyajós, hogy tisztánlátó, tisztánhalló, nem tudom milyen ingázó ember, bárki jó. Mondja meg, hogy honnan jöttem, hová megyek, mit csináljak. Elképesztő dolgok vannak, amiket elhirdetnek az emberek, kanyar nélkül bevesznek. Isten igényének meg annyi hitelt se tulajdonítanak, mint Andersennek. Tetszenek tudni, mi a különbség a tévtanító és az igehirdető között? Az igehirdető Isten felé fordítja a fülét, és azon tájékozódik, hogy Isten mit mond, és mit üzen. A tévtanító meg szerte hallgat, belehallgat a világba, az emberek közé, hogy mi a trendi? Mi érdekli mostanában az embereket? Mi az, amit hallani szeretnének? Pál apostol azt mondja, hogy te ne tedd, te nem teheted. Rád az Isten örök életnek beszédeit bízta, ami embereket hitre vezethet, és az örök élet birtokosává tehet. Gyönyörű szép megfogalmazások vannak ebben a második Timóteusi levélben. Azt mondja egy helyen, hogy igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó. Nemrégiben hallottam erről egy igehirdetést, és annyira megmelegítette a szívemet, hogy manapság, amikor a közerkölcstelenségének ebben a ragacsában dagasztunk, amikor a hazugság olyan méretekben hálózza be, keresztül kasul ezt a világot, amitől mi se tudjuk magunkat már függetleníteni, akkor milyen nagy dolog, hogy azt mondja valaki, hogy igaz beszéd ez. Hogy ezt nem kell átgondolni, ezt nem kell szakértetni, nem kell a szavak mögé leskelődni. Ez így, ahogy van, igaz beszéd. Testvérek, ha ez is elvétetik a földről, ha Isten visszaveszi az evangéliumot, mert lesznek ilyen idők, akkor az utolsó fény is kialszik fölöttünk. Amikor belelát az ember a hazugság mélységébe, milyen gyökerei vannak ennek egészen vissza az Édenig, amikor a sátán, akiről azt mondja az ige, hogy emberölő volt és hazugságnak atya, már ott megfertőzött bennünket, és onnantól kezdve hozzuk ezt a hajlamot, hogy állandóan lecsúszunk az igazságról, és az ember látja a szélességét a hazugságnak, hogy átjár mindent, az élet minden területét. Eszembe jutott egy sláger, ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én azt kérném megint, hogy hazudj nekem, kedvesem. Nem biztos, hogy jól idéztem, elnézést kérek azoktól, akiknek a kedvence ez az együttes. De értjük ezt, hogy a legintimebb, a legmeghittebb kapcsolatban is tudomásul vettük, hogy hazudunk, vagy hazudni kell. Elfogadjuk ezt, polgárjogot nyert, háziasítjuk, kiegyezünk vele. Még hazugságnak mondjuk, de már nem tartjuk bűnnek. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ez igaz beszéd. És ebben a tengerben valótlanságok és abszolút elmebeteg dolgok között is, amikor szeretne az ember tisztán maradni, és azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus az, aki tud segíteni, aki az ördög munkáit lerontja, aki igazsága palástjával betakar, aki az igazság lelkét adja nekünk, és bátorságot ahhoz, hogy tudjunk lélekben és igazságban és világosságban járni. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Timóteus, te ezt add tovább, az Isten beszédét úgy, hogy nem csak az egyik felét. Úgy, hogy a kellemetlen részeket sem tagadod el, és azokról se hallgatsz, hanem a teljes evangéliumot. Testvérek, miért olyan fontos ez, hogy a teljes igét hirdessük, mert a teljes írás Istentől ihlete. Miért olyan nagyon fontos ez a gyülekezet jövője, a mindenkori egyház jövője szempontjából? Miért csomózza ezt olyan erősen Pál apostol Timóteus szívére? Miért száll ennek annyi fejezetet a timóteusi levélben? Testvérek, azért, mert az egyetlen vezérlő csillagunk ebben a sötét éjszakában. Nagyon poénosan szoktuk ezt mondani, hogy mi kell a jó tájékozódáshoz, és akkor felsoroljuk, hogy kell egy jó térkép, kell egy iránytű, meg kell egy helyi lakos, aki megmondja, hogy hol a csodába vagyunk. Na, Isten igéje is ez a három egyben. Egy kiváló térkép, pontos navigációs műszer, és a helyi lakos is ő, aki megmondja, hogy hol a csodába vagyunk. Hova kell, hogy vezetgessen bennünket Isten igéje? Hát Jézus Krisztushoz. Mert az az egyház maradt fenn, az a gyülekezet maradt fenn, az a jövő, amit úgy hívunk, hogy Krisztus központú élet, Krisztus központú gyülekezet, Krisztus központú egyház. Hát nem mindegyik ilyen? Hát azt kell mondjuk, hogy nem. Vannak hagyományközpontú gyülekezetek. Ezt mindig így csináltuk. És nincs ember és nincs Isten, aki ezen változtathatna. Láttam egy karikatúrát ebben a műfajban. Egy sírkő volt lerajzolva, rá volt írva, hogy egyház, és alá volt írva, hogy pedig mi mindig így csináltuk. Van tehát a hagyományközpontú gyülekezet. Vannak programközpontú gyülekezetek. Annyi program van, azt mondta valaki, hogy Jézus Krisztus is eltévedt közötte. Azt mondta egy lelkipásztor, hogy 10 programunk is volt egész nyáron, ilyen-olyan konferenciák, nem tértek senki. Nem értem, hogy hogyan. Testvérek, az nagyon jó, ha vannak programok, és vannak réteg alkalmak. Mi gyülekezetünk is törekszik erre. De a programközpontú gyülekezet még nem feltétlenül Krisztus központú gyülekezet. Nagyon jó, ha vannak ott emberek ezeken a réteg alkalmakon. De hitre jutnak-e ott emberek? Isten országa szempontjából nézve a dolgokat, van-e azoknak jelentősége, súlya, hatékonysága, kihatása, ereje, a misszióba megtápláló munkája, tápláléka a hívőknek. Van aztán előadó központú gyülekezet. Hát kell egy nagyszerű előadó, egy aranyszájú Szent János, aki bevonza a népeket. Töltsük meg a templomot. Ehhez meg azt kell mondanunk, hogy jaj annak a gyülekezetnek, amelyik az előadóhoz kötődik. Mert előadók jönnek-mennek. Lelkészek jönnek-mennek. És nincs az az előadó, és nincs az a lelkész, aki minket meg tudjon tartani. Megtartó karácsonykor született nektek. Így van az igében. És olyannak az előadónak, aki magához igyekszik láncolni az embereket, és magához gyűjti őket, és nem Jézus Krisztushoz igyekszik őket elsegíteni. Van aztán intézményközpontú gyülekezet, amelyik azt mondja, hogy az intézményünk átment bennünket. Jó van intézményünk, de nem ez tart meg bennünket. És az még nem Krisztus központú gyülekezet. Van aztán épületközpontú gyülekezet. Hány ilyet lát az ember, hogyha egy kis vallási turizmusra indul, és kedves lelkipásztorok fogadják, és azt mondják, hogy tessék nézni, ez ekkor és ekkor épült ez a gyönyörűséges templom, és a kazettás mennyezet is több száz éves, és a restaurátorok is azt mondták, és az oszlopfőket és az ablakdíszeket tessenek nézni. És akkor megkérdezzük, hogy is járnak is gyülekezetben? Hát nem nagyon. És ott van a lelkész szegény, mint egy múzeumban, a tárlatvezető, a gondok meg, mint a teremőr, de Krisztus központú gyülekezet? Vagy épületközpontú, mert a turizmus hoz valamit legalább a kasszába. Az Úr Jézus találkozott ilyen épületközpontú gyülekezettel, a tanítványok egyszerűen mutogatták neki a salamoni oszlopcsarnokot, a templomot. És mondták, hogy nézd ezeket a köveket. Salamon építette. Már ő is itt imádkozott. És az Úr Jézus sírt. Sírt. Ő tudta, hogy eljön majd Titkusz, az egészet földig rombolja. És mi lesz veletek? Meg az épülettel. Akik nem ismertétek fel, hogy az épületben itt járt nagyobb Salamonnál. Valaki, aki nagyobb Keresztelő Jánosnál. Valaki, aki nagyobb Ábrahámnál, aki nagyobb volt Illésnél. De nem kellett nektek. Az Úr Jézus sírt. Van aztán pénzközpontú gyülekezet. Lehet, hogy furcsa, de vannak ilyenek, amiknek a hátterében vállalkozások vannak, vagy a céljai között vállalkozások vannak, vagy az, hogy eltartsanak egy-két családot. És lehet akár igeközpontú gyülekezet, biblia központú gyülekezet is. Az már egész jól hangzik. Az már közel van a lényeghez. Mi is behozzuk mindig. Jó volt ezt tisztázni valamelyik presbiteri ülésen, hogy amikor valaki behozza a Bibliát itt az elején, akkor nem a lelkészeknek állunk föl, hanem a Szentírásnak állunk föl. És ez nagy dolog. És mi becsüljük Isten igét, és mi az igeegyháza vagyunk, mert Károli a kezünkbe adta magyarul. És a mi Isten tiszteleteink derekas része a prédikáció, az ige. És arra mi nagyon készülünk, lelki pásztorok. És többet is tehetnénk, csókolhatjuk az igét, mint a keletiek. De ez kevés, ha nem viszel az ige Jézus Krisztusig. Értjük, testvérek, az ige központúság még mindig nem Jézus Krisztus központúság. Azt mondja az Úr Jézus egy helyen a zsidóknak, ezt is olyan tökéletesen elmondta, hogy ti tudakozzátok az írásokat. És ők tényleg tudakozták. Náluk nem volt egy zsidó kisfiú, aki ne tudott volna írni, olvasni. Mindegyiknek a kezébe volt a Szentírás. Bármicva után fölállították oda a zsinagógába, az urasztalához, és olvasni kellett. Az írás tudatlanság nem a zsidóság problémája, sose volt az, most se az. Tudakozzátok az írásokat. Jól teszitek. És azok rólam tesznek bizonyságot, mondja Jézus, de ti nem akartok hozzám jönni. Ti nem akartok hozzám jönni. Akkor az írások tudakozása gyakorlatilag semmit nem jelent. Nem vitt el a célig. Nem érte el azt, amiért Isten az írásokat adta. Mert azt azért adta Isten, hogy Krisztusra vezérlő mesterünk legyen. Testvérek, egy darabig elvisz az épület. Szeretjük a templomunkat. Egy darabig elvisz az intézmény. És kellenek az intézmények is. Egy darabig elvisz a hagyomány. Egy darabig elvisz az ige. De van egy pont. Ahol oda kell lépned Jézus Krisztushoz. Meg kell szólítani, vagy megérinteni a ruhája szegélyét, vagy a kezére hajlani, vagy a lábához térdelni, vagy a szemébe nézni. De valahogy meg kell őt szólítanod. Nemrég az egyik osztályban a József történetét tanultuk, és József történetének a végén van néhány mondata ennek a fiatalembernek, amikor a nagyon kajla és nagyon zsivány, gyakorlatilag gyilkos testvéreinek megbocsát és magához hívja őket. És ott mindig tanuljuk, hogy József ebben a pillanatban Jézus Krisztus előképe. És most úgy hallgassuk ezt a néhány mondatát Józsefnek, mint amikor Jézus mondaná, ne féljetek tőlem. Gyertek közelebb hozzám. Ti ugyan gonoszt gondoltatok ellenem, de az Isten azt jóra fordította, és maga az Isten küldött el engem előttetek, hogy én a ti megtartástokról gondoskodjam. Ez Jézus Krisztus programja, ha tetszik, az ő küldetése, életműve, szolgálata. Mi gonoszt gondoltunk, de az Isten azt jóra fordította a kereszten, és amit mi gonoszul gondoltunk, azt Isten éppen a mi megtartásunk helyévé tette. Egy darabig elvisznek a külső dolgok, de azt kér Isten, hogy gyertek közelebb hozzám. Tegyük meg ezt a mozdulatot, és ne töltsünk éveket azzal, hogy ácsorgunk valamely előszobákban. Jézus Krisztusra segítsen bennünket minden, mert ő benne tud nekünk az Isten mindent ideadni, amit nekünk szánt. Isten minden ajándéka Jézusban van csomagolva. Aki az ő egyszülött fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne adna vele együtt mindent mi nekünk. Mi mindent akarunk Istentől, de sokszor Jézus nélkül. Azt mondja az ige, hogy vele együtt megy. Vele együtt ad az Isten mindent mi nekünk. Isten tegyen bátrakká titeket, testvérek, erre az egy mozdulatra. Odalépni az Úr Jézushoz is, megszólítani őt. És támogassa meg ezt a lépést bennetek, az a sok minden, amit az igéből tudtok róla, amit tanultatok, amit hallottatok, amit mi is prédikálunk nektek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Nem én mondom, testvérek, nektek, ezt az Isten mondja. Tegyük meg ezt a lépést, akár először, akár sokatszor, mert csak így lehet miénk mindaz, amit Isten nekünk szán, és ne szűkölködjünk ezek nélkül. Amen. Édesatyán, köszönjük neked, hogy amikor a te házadba jövünk, akkor nem valami misztikus belső magányba jövünk. Még csak nem is csak azért, hogy magunkba szálljunk és magunkkal találkozzunk, hanem azért jöhetünk, hogy veled fogunk találkozni. Valóban nagyon hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy ebben a hideg időben, vagy ebben a szürke februárban is megfényesedik a te igéd és a te arcod ebben. Köszönjük neked ezt a tágas nagy szeretetet, ami nem kíván semmit, semmi feltételed nincsen. Te szeretnél mindent elvégezni, és mindent ideadni, ami nekünk nincsen. Csak-e várod azt, hogy hozzád lépjünk? Tedd könnyűvé ezt a lépést, Istenünk, és nyisd meg az eget fölöttünk. Kérünk, fogadj magadévá. Hadd lehessünk a te tulajdonbe vett néped. Köszönjük, hogy az vagyunk. Választott nemzetség, királyi papság, szent nép, megtartásra való csapat. Köszönjük a te pásztorságodat, köszönjük a te csapatkapitányságodat. Köszönjük, hogy haláloddal és feltámadásoddal mindent kiérdemeltél, minden tiszteletünket, minden imádatunkat. Hadd adjunk mindent neked. Imádkozunk, édesatyánk, gyülekezetünkért, szenvedő gyülekezeti tagjainkért, gyászban járókért, kérünk téged betegeinkért. Imádkozunk, édesatyánk, a gyermeket nevelőkért. Kérünk a gyülekezetünk felelős vezetőért. Imádkozunk a bizottságok munkájáért, az evangélium ügyéért. És kérünk, Urunk, azt a csodát és áldást add meg nekünk, hogy az ige kizendüljön közülünk, és valóban új életre támadjanak emberek bennünk, körülöttünk és a gyülekezetünkön kívül is. Hallgass meg imádságunkat a te neved dicsőségéért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy a Jézus a Krisztus, és ezeket elhívén életetek legyen az ő nevében. Amen.